Üdvözlöm Önöket, Kitzinger Szonya vagyok, ez itt a Sunday Brunch. Mai vendégem egy musical színész, akiről az adásban kiderül, hogy a Színművészeti Főiskola egyik szám kivetettje volt. Van véleménye a világról. Berecki Zoltán a Haris Parkban. Szia Zoli, honnan érkeztél? Mondjuk elég korán reggel van, de amióta kétszeres apuka van, mi a napi rutin?
Otthonról. Igen.
De hogy, otthon. Hogy néz ki egy éjszaka?
Egy éjszaka 2-3 ébredés, és időnként részvétel a dolgokban, tehát mondjuk egy gyors pelenkacsere, az rám hárul, hol a szoptatós párnám, már is hozom, tehát ilyenek benne vannak a pakliban. De figyelj, mióta reggeli műsort vezetek, és 4-20-kor csörög a vekker időnként, azóta ez így teljesen fölborult, hogy nappal vagy éjszaka, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy a 8 óra azért nagyjából meglegyen egy nap,
mint alvás.
4-20-kor kelek, mert én reggel még egyszer átnézem az adásmenetet. Ugye minden reggel van egy jó lapszemlénk az adásban, tehát oda is én nagyon szeretek érdekes híreket vinni, amik engem érdekelnek a világból.
Várjál, akkor itt meg is állítanálak, mi érdekel a világból?
A teljes közélet foglalkoztat, és foglalkoztat az, hogy miért kötelező például megszólalni ebben. És miért nem elég ma már mondjuk egy példamutató viselkedés, élet, dalszöveg, munkamorál.
De bárki kényszerít arra, a fegyvert fog a fejedhez, hogy közéleti témákban megnyilván?
Volt olyan megszólalás, és azért nem is akarom pontosabban lefedni a dolgot, hogy ez se legyen egy ilyen konkrét dolog, hogy miért nem szólalsz már meg egy bizonyos ügyben. Eléggé alpári módon. És aztán valamilyen módon sajnos engedtem ennek a kényszernek, és megszólaltam, és rám zúdult egy olyan cunami, és nem az érdekel, hogy a másik oldalról, hanem a véleménnyel egyező oldalról. Rám zúdult egy olyan kényszer cunami, ami nem is lehet ennél. Tehát nem érdekes így a téma. Az SFF-ről beszélünk. Uh-huh. Engem ez a főiskola sosem ölelt a keblére. Én ebben az iskolában mindig egy kívülállónak éreztem magam. És ez a maga az iskola, és az ott dolgozók, és a tanárok, és a nem az osztálytársaim, de az egyéb diákok, tisztelet a bábosztály kivételnek, intézte el, és éreztette velünk az első pillanattól fogva. És amikor az én ismertségem kellett az SFF-nek, abban a helyzetben, amiben egyébként alapvetően egyetértünk, akkor rám akartak kényszeríteni egy olyan kommunikációt, amivel egyáltalán nem értek egyet. Egy erőszakos, agresszív fellépést. Egy egyébként szerintem is jogtalan helyzettel szemben. És ilyenkor nincs középút. Egyszerűen nem hagy ez a szétszakított jelen világ egy higgadt közép gondolkodás. Ebben a háborúban mindenki magának akar rabolni, úgy, hogy egyébként előtte tökéletesen egy harmadik kitaszított félként kezelt.
Várjál, tehát akkor jól értem, hogy a kitaszított gyereket téged arra kérnek, hogy mondd el, hogy milyen kitaszító közeg, ami most megy az SFF-n? Miért voltál számkivetett?
A musical osztály voltam. Ez a szó, ez az egyetlen szó, hogy musical.
Ki lőtte fel azokat a rakétákat az SFF-n, hogy ez ciki? Vagy ez honnan indult?
Ez a falakban van. Ez ott a falakban van.
És ez változott azóta vajon?
Fogalmam nincs. Én amióta megkaptam a diplomámat, rá sem nyitottam az ajtót arra az épületre.
Hát pedig most úgy nézem, hogy azért annak áll a világ, aki tud énekelni, tud táncolni. Rengeteg ilyen vetélkedő van. Tehát ha előrébb akarsz jutni, akkor jó, ha jó a hangod, elő tudod adni magad.
Ugye, amikor mi elkezdtünk musical színházat csinálni, mondjuk én például 96-ban, akkor ez egyáltalán nem volt egy divatos műfaj. Akkor pont már lecsengőben volt a rock színház, meg volt a Jézus Krisztus Superstar, szerintem akkor volt 10 éves, de 8 biztos. Bemutatták az Elizabeth-et, meg talán ment még egy csomó olyan zenés darab, ami én arra emlékszem, hogy kérdezték a kollégáim, hogy és mikor lesz legközelebb Elizabeth, és az volt a válasz a jegypénztárból, hogy nem tudjuk, hogy egy vagy két előadás lesz, vagy lesz-e, mert most még nem annyira fogynak a jegyek. Tehát, hogy ez egyáltalán nem volt egy olyan műfaj, hogy így magától értetődő volt. Ez 2004-ben a Rómeos Júlia bemutatójának a napjától vált ennyire sztár műfajjá. De hát az 96-tól 2004-ig mi játszogattunk, meg tanultuk a szakmát, meg aki akarta, elvégezte a főiskolát, aztán még játszottunk 3 évet, játszottuk a West Side Story-t, ami ugyanúgy egy Rómeó és Júlia sztori, szemben a Táliában, és volt, hogy félház volt. És lement a Rómeó és Júlia premier, és onnantól minden előadásra a Csilláron is lógtak. Tehát onnantól fordult meg ez, és emlékezett mindenki, hogy látta kinőni a füvet, hogy a japán szólással éljek, hogy ez hú, hát ez egy mekkora dolog. És onnan visszamenőleg már legendás előadás lett az Elizabeth, a Mozart, egy csomó olyan, ami
a Madácsban is jönnek a sztárdarabok, az operett is.
A Madácsban biztonsági játék folyt. Tehát ott pontosan ahogy mondod, a sztárdarabokat, tehát az Operaház fantomját mutatták be, amikor mi a Mozartot. A Mozart az egy új darab volt, és senki nem ismerte itthon a Lévai Szilvesztert, Szilveszter Lévait. Pedig 96-ban már bemutatta az Elizabeth-et. De azt ilyen szűk musical rajongó kör nézte. De az Operaház fantomját mindenki ismerte. Meg a Nyomorultakat mindenki ismerte, és abban jó volt játszani, mert azt lehetett tudni, hogy ez gyönyörű dallamok, nagyon jó szerep, csináltuk. A Kabaréba, 2001-ben az operett stúdióban tök jó volt játszani, de azt oda azért jöttek, mert az Alföldi rendezte.
Neked a Madács vonal nem hiányzott? Nem hiányzott az életedben? Jó macskák, egy... Tudod, minek tudlak elképzelni? Nem. Figyelj, Méri Poppy?
Pont az 1500. kapcsán kérdezte meg a vice a párom, hogy te sose játszottál macskákba? És mondtam, hogy nem, és nem hiányzott, és nem. Tehát, hogy valahogy ez a tisztán musical, hogy értsd, én a musicalhez a popon keresztül keveredtem. Tehát én imádtam a Hert, a filmet. Én imádtam a Jézus Krisztus Superstar, a filmet. És imádtam az István a királyt, a lemezt. Uh-huh. De nem azért, én nem azért kerültem a musical köré, mert én zenés színházat akarok játszani, hanem tetszett az István a királyból a dal, tetszett a nem is a Gecsemáné egyébként a Jézusból, hanem a Júdásnak a nótái, meg tetszett a Herből a valamelyik betétdal.
Tökéletes Berti lennél a Mary Poppinsban. Amikor hallottam, hogy a Csonka András visszatott, mondom, Berecki Zoli.
Hívtak.
És miért nem mentél el? Nem lehetél a falon fölfelé mászni? Meg,
nem, akkor már igen, de akkor már leraktam ezt a dolgot. Tehát azt gondoltam, hogy abban már volt 18 év talán. És az gombócból is sok, és csináljunk valami olyat, ami most újonnan érdekel. És az kezdett el érdekelni, hogy akkor kezdjünk el valami egész más módon történetet mesélni. A zenét azt sosem tudom lerakni, tehát az megmarad, mint koncert, mint írjunk dalokat, akkor is, ha nem játsz a rádió, meg tehát, hogy legyen egy ilyen kvázi magánéletem a közönség előtt, de a történetmesélés az egy picit legyen más forma.
Na és mi lett ez a forma? Hiszen ott hagytad a színházi kereteket, hogy megyek, ez magánzó, vagy nem is tudom. Tehát létrehoztál egy saját produkciós...
Képzeld el, hogy én sosem voltam tag sehol.
De nem már az operetben?
Minden évben leszerződtem.
Akkor mi volt ez a teatrális felállás? Vagy azt úgy is lehet teatrálisan felállni?
Hát úgy, hogy a következő évre nem írtuk alá. Attól még én ezt anyaszínházként fogalmaztam meg, de nekem pszichésen az nagyon fontos volt, hogy én sosem voltam tagja az operett színháznak. Én mindig aláírós, külsős
Magányos cowboy vagy.
Magányos cowboy voltam, igen. Mindig mondták, hogy írjam alá, mert ez milyen jó lesz nekem. Mondtam, hogy ez nagyon jó lesz, hogyha például nem választottam meg, hogy milyen darabban akarok részt venni. Tehát ez például az örök szabadság, hogy egy tag be kell, hogy menjen akkor is próbára, hogyha nem szereti azt a darabot, amit kiosztottak rá. Én pedig azt mondtam, hogy én minden egyes darabra el fog menni meghallgatásra a saját színházamhoz. És minden egyes darabra elmentem a saját színházamhoz, és volt olyan, amit nagyon szerettem volna, és nem válogattak be. Ez volt az ára annak, hogy viszont nem kellett benne lennem olyan darabokba, aminek vagy a történetét, vagy a zenét, vagy a bármelyik stábtagját nem állhattam.
Ez végül is önvédelem.
Igen.
Mégis azért nagyot szóltam.
Problem?
Nem, szerintem ez...
Szerintem ez fontos, hogy az ember azt csinálja, amit szeret, mert hosszú pálya ez, és ha kiégsz, és ez 2-3 év alatt megtörténhet, hogy folyamatosan olyan szerepeket kapsz, és belefáradsz, hogy nem akarod soha többet csinálni.
Egy olyan időpontban mondtál föl, amikor még nem volt ugye az Operett Színház a MeToo által, vagy a abúzus által érintett.
Igen.
Évek múltak el addig, amíg ez ugye kirobbant, ez az ügy, ez nem is olyan régi. Volt-e oka annak? Tehát a felállásod az összefüggésbe hozható-e azzal, hogy mondjuk a toxikus volt a légkör?
A toxikus légkör megvolt, de nem ebben az értelmezésben, és visszagondolva, én ezt nagyon sokat elemeztem, hogy vajon minket érte bármilyen abúzus, és azt a konklúziót vontam le magamban, hogy ha ért is, akkor megtehettem volna pont azért, mert mindig is szabad voltam ebben a dologban. Azt a döntést hoztam a mérlegben, hogy 7-től 10-ig igaza van annak, aki ezt a színházat csinálja. És 7-től 10-ig minden egyéb küzdelme, fájdalma, nehézsége megéri. És ezt a döntést én hoztam meg, és abban a pillanatban, hogy ez a mérleg fölborult, és azt éreztem, hogy már nem éri meg, mert 7-től 10-ig nem olyan.
Felemelő.
Hát vagy felemelő, vagy egyszerűen elmondom, hogy mi volt a teljes vágópont. Tehát egy ilyen ébredésszerű, megvilágosodásszerű pillanat volt. Akkor még Szinetár Dóri kérdezte meg este otthon, hogy milyen volt az előadás, mondtam, jó. És kik voltak és kikkel játszott, mi volt a szereposztás? Nem tudom. És ez azért történt, mert egyesével szépen lassan elkezdett fölhigulni a partnerek sora. Jöttek váltók, aztán még váltók, még egy szereposztás, két szereposztás, három szereposztás, és mindig volt, akivel még össze tudtunk fordulni és játszani, valóban játszani, minden este a 200-on is, valami pici újat, olyat belerakni, amitől élő marad, amitől aznapi marad a dolog, mert a színház az aznap. És amikor abból ébredtem, hogy nagyon sok felé lezártam már, és nem tudok kivel játszani, és volt olyan este, amikor már annyira lezártam, hogy nem is emlékszem, hogy kivel játszom, és egy robot megy haza, az ott vége van.
Pandémia időszakát mivel töltötted, illetve darabválasztás, vagy pihenés?
Pihenés. Arra rájönni, hogy ki vagyok, hogy én tényleg az vagyok-e, akit az elmúlt 4 évben, attól függ, hogy zene, színház, mit számolunk Origónak, vagyok, és rájönni, hogy nem a naptár határoz meg engem, hanem azért vannak a naptárban újra meg újra fellépések, meg színházi előadások, mert én ezt még mindig szeretem. Uh-huh. És ehhez kellett egy egész év. Az első 3 hónap, az tényleg az volt, hogy jött egy nyári szünet, de jó. És mindenki meg volt ijedve. Én valamiért egy isteni sugallat miatt elraktam egy csomó pénzt az előző 2 évben. Tehát úgy nagyon jól ment, és azt mondtam, hogy jó, de ne rakjunk rá egy lapáttal az életszínvonalra, hanem ez most tök jó, és pakoljuk el, hát ha bármi. És bejött a bármi, és nem volt sok pénz, mert az utolsó egy hónapban már számolgattam, tehát ott elfogyott. De arra jó volt, hogy ne az legyen a hajtóerő, hogy bármi áron újra munkába és újra pénzszerzési helyzetbe kerüljek.
Milyen az, amikor Berecki Zoltán számolgat?
Ijesztő.
De hogy mondj már egy konkrétumot, tehát hogy előfizessen be a gázszámlát, vagy a villanyt, vagy...
Itt. Hogy melyiket mondjam le, hogy internetünk ne legyen, úgy voltam, hogy a tévé az annyira nem hiányzik, de azért jó lenne, hogyha valamilyen módon képbe maradnék, abból a szempontból, hogy mik a trendek a világban, hogy mi az, ami menő most, tehát hogy nagyon, nagyon kéne, tehát én nagyon szeretem tudni akár azt, hogy fotóznak most Amerikában. Melyiket csavarják jobban? Volt idő, amikor a zöldet csavarták, most egy kicsit a pirosra ennek értett, tehát hogy világítanak. És ez átkúszik a színházba, átkúszik a koncertekre, látszik a látványvilágában a művészeknek, a popművészetnek. Hat egyik a másikra. A videoklip hat a filmre, és így tovább, és így tovább. És ez engem nagyon izgat.
Dancing with the Star. Lejött az első adás. Igen. Tehát a képernyő az megvan, amit akartál is. Váltottál egy zsűritagot, lement egy adás, elolvastam egy kritikát, mélységesen egyetértek vele, egyedül vagy.
Hát ez még csak egy adás volt. Ez még csak egy adás volt, és én szerintem hoztam egy másik attitűdöt, valószínűleg ez volt a producerek vágya, hogy én ezt behozzam, ezt az attitűdöt, de ez nem azt jelenti, hogy ehhez bárkinek alkalmazkodnia kell. Mondok valamit, én mindig is egyedül éreztem magam a világban. Tehát képzeld el, hogy ez akkor is így éreztem, amikor tök együtt volt mondjuk a Sztárban Sztár zsűrije. Uh-huh. Akkor is volt olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy engem egyszerűen senki nem ért ebben a dologban.
Mi a missziód az adással? Tehát, hogyha megnézzük azért a magyar tánckultúrát, hát figyelj, azért az tényleg kimerül a vonatozásban az esküvőkön. Illetve, hogy
nem, azért ezt nem gondolom ennyi.
Hogy ezt emelni akarod egy kicsit? Tehát te neked azért, jó, a tiédben ott van a tánc, de egy átlagember életében nincs benne a tánc napi szinten. Tehát gondolom, hogy ezzel a műsorral azért a kultúráját is akarjátok emelni ennek a fajta társas együttlét.
Szerintem még benne van az én és az én nálam idősebb korosztálynak például, vagy legalábbis az én anyukám engem elküldött tanulni társas táncot. Tehát én a roki, keringő, egyéb alaplépéseket annak idején rendesen tánciskolában meg kellett, hogy tanuljam. És tudom, hogy ez már akkor is ilyen picit ódivatúnak számított, de tele volt a tanfolyam. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ez még valahonnan lecsorog. Egyrésztről. Másrésztről nem feltétlenül a tánctudás ennek a mércéje, ennek a műsornak. Ennek a műsornak többféle kapuja van, amin egy versenyző besétálhat. Besétálhat az önazonosság kapuján, amikor, mert ugye a táncban nem tudsz egyszerűen hazudni. A tested annyira, a testbeszéd annyira működik, hogy mivel a legjobban használt kapu a beszéd megszűnik, egyszerűen nem tudod elfedni az önnön hazugságaidat, mert hogy mindannyian picit hazudunk, nem tudod elfedni az önnön hazugságaidat, és el kell kezdened önmagad lenni. Nincs mese. És én ezt imádom. Ez elkezdődött egyébként az első adásban.
Igen?
Abszolút. Abszolút. Tehát mindenki lebukik, aki nem őszinte, mindenki cuki és édes és imádnivaló, még akkor is, ha nem tud táncolni, ha önazonos. És látszik az igyekezet azon, aki mondjuk sót akar csinálni, és nincs testtudata, de meghal azért, hogy valami jót csináljon, és én ettől elolvadok. Mert imádom azt, aki munkába fekteti az energiáját, nem a dumába. imádom azt, aki el tudja dobni az agyát, és azt mondja, hogy ez van, ezt adta a Jóisten, de jól akarom érezni magam a bőrömbe, mert ezt kell, hogy adja a tánc, mert ezt kell, hogy adja a showtánc, a színpadi tánc. És nagyon lebukik, és nagyon gyorsan ki fog hullani az, aki egy ilyen festményt tart maga elé, és azt gondolja, hogy a mögül ő nem is kell, hogy kilépjen. Uh-huh. Nem tud nem kilépni.
Vagy lebuktatod. Lebukik, vagy lebuktatod.
Lebuktatja magát. Én nekem csak az a dolgom, és ezt esküszöm semmi más. Semmi más dolgom nincs, mint kimondjam azt, amit te is gondolsz a tévé előtt. Uh-huh. Úgy is látod, úgy is azt gondolod. Ha én nézek egy ilyen műsort, én ugyanúgy fölböfögöm azt a mondatot elsőre, amit látok.
Figyelj, mi a
csak ezt nekem, én nem tudom ugyanazzal a lendülettel fölböfögni. Az agyam fölböfögi, és a harmadik másodpercben gyakorlatilag, de a fél percig biztos, hogy megvan az első ilyen intuíció, és marad 2 percem arra, hogy ezt olyan módon fogalmazzam meg, hogy az egy tévéadásban leadható legyen.
Mi az a kedvenc táncfigurád, amit bármikor be tudsz vetni, egy standard, egy bármikor felhangzik a zene, akkor azt a mozdulatsort...
Hát nyilván Michael Jackson. Persze. Az volt, nekem az volt, amikor az első ilyen gátam átszakadt, és az otthon egyedül anya csukd be a szobát, ne is nézzél gyakorlásból, mondjuk az volt, hogy vasalás közben nézd, hogy kell forogni. És akkor mondtam, hogy kell forogni, azért még gyakoroljad, mondta anyám.
Nem a legegyszerűbbek indítottál.
Nem, és akkor volt egy szilveszteri buli, ahol hát anyám már látta, tehát ő titkon megleste, hogy akkor én azt hogy csinálom, és valahonnan szerzett egy ilyen kalapot, tudod, egy ilyen nyúlszőr barettet, igen.
Legalább a mozdulatot mutass, hogy kell a fejedbe nyomni.
Fejembe? Így. és akkor nyilván előkerült a Billie Jane, és a kezembe nyomták a kalapot, ez természetesen meg volt beszélt, hogy egy társaság volt, na óriási nagy társaság szilveszterezett, és így kiürült körülöttem a táncparkett, és oda dobták a kalapot, és beindították a zenét. Az anyám tudta, hogy ez ezért. És akkor 2 lehetőségem volt ott abban a pillanatban, vagy megszégyenítem anyámat azzal, hogy tehát azonnal átfutott az agyam, hogy ezt ő szervezte, ez az ő társasága, és most nagyon ciki, hogyha én elszaladok.
Hányat írunk ekkor? A kis Zoli hány éves volt?
11-2, tehát nem olyan fiatal, de nem olyan öreg, hogy ez ne legyen sokkoló.
Repüljünk vissza 2021-be. Rúzsa Magdira rákanyarodnék, hiszen van egy közös duettetek. És képzeld el, itt volt a Paja Bea, Sunday Brunch vendégeként, és kérdeztem, hogy Bea, kit hívjak meg legközelebb, mert így néha így bedobom, hogy akkor a stafétát át lehet adni. És akkor mondta, hogy Berecki Zolit. Most írtam neki egy duettet a Rúzsa Magdival, mondta, és azt mondta nekem, hogy ez igazából egy olyan életszakaszban talált rád, amikor magányos is voltál, és azt mondta, hogy ez majd bevonza neked az életedbe a megfelelő párt, ami végülis meg is történt, ez igaz?
Igen. Ez teljesen igaz.
Mesélj erről.
A Beával egy nagyon érdekes viszonyunk van, és most megleptél, hogy ő ezt mondta, mert azt hittem, hogy most éppen egy picit távolabb vagyunk ennél. Mint hogy ő gondoljon rám, én gondolok rá sokan. Valahogy úgy hozza a sors, hogy mi ilyen körülbelül 5 évente találkozunk. Az első találkozásunk az egy ilyen gálaműsor volt, mindenféle dalokat mindenki énekelt, én is énekeltem sajátot, feldolgozást, ilyet olyat, meg a Bea is. És néztem a Beát kint, még azt hiszem próba volt, és elképesztő energia, nagyon jó zene, nagyon jó éneklés minden a helyén. Imádtam a mezitlábasságát, nem? És rohantam oda, mert ez ritkán van, hogy az embert ennyire elkapja egy előadó minden szempontból, és rohantam, amikor végzett, hogy ezt elmondjam neki, hogy úristen, mi nem ismerjük egymást, de ez elképesztő, és fú, és nem tudom. Nem? És ő előbb szólalt meg, és mondta el ezt ugyanezt rólam. Nekem rólam. Hát azonnal szerelembe estünk, művészileg egymással, és akkor megbeszéltük, hogy hát ezt folytatni kell, mert hogy milyen érdekes, hogy az akkor még musicales világ, meg ez a mezitlábas vonal, ez hogy tudna működni, és ezt legalább meg kéne vizsgálni, hogyha ennyire távolinak tűnik ez a két műfaj, de mi ennyire együtt élünk, meg együtt érzünk, akkor ezzel játszani kéne. És ez ennyibe maradt. És volt aztán egy műsor folyamon a Pesti Magyar Színházban, ahol minden hónapban volt egy koncertem, mindig más vendéggel. Presser, Váci Eszter, Majkáék és a Bea. Tehát, hogy nagyon különböző
helyek. Furcsa párok.
Furcsa helyzetek, meg furcsa ötvözések, de valószínűleg egyébként ez már a Beának a hatása volt, és akkor az egyikre elhívtam a Beát, és akkor csináltunk olyat, hogy az ő dalaiból énekeltünk, vagy megcsináltunk duettet, de úgy, hogy én például beleírtam az ő dalába. Volt egy olyan dal, amit ő a női oldalról írt meg, az elsőpről szerelem, és hogy vagy, hogy jössz, ki vagy te, nem tudom. És én válaszokat adtam erre a férfi oldalról. És úgy adtuk elő ezt a dalt, a Szabadont.
De a csillagtérkép hogy jött?
Ez ennek a sztoria.
Jaj, úton vagyunk, jó?
Úton vagyunk. És megint eltelt 5 év. Tehát így 5 évente mondtam, hogy akkor megint kéne valami. És megint elhívtam, és akkor mondtuk, hogy figyelj, valami olyan, tehát hogy ezt most meg lehet ismételni, mert ez régen volt. Akkor megint eltelt egy pár év, megint elhívtam, és mondtam, most viszont már nem ismételtünk, most dalt kell írnunk, tehát most valamit kell most már csinálni, mert ez sok-sok éve megy ez a hülyeség.
Igen.
És akkor kezdtünk el dalt írni, úgyhogy én átmentem hozzá, 3,5 órán keresztül egy mobiltelefon lerakva, és improvizáltunk, és én ültem a zongoránál, és néha üvöltöttünk, néha suttogtunk, ő néha üvöltött, néha suttogott, néha együtt üvöltött, ez egy elképesztő 3,5 óra volt, olyan volt, mint 3,5 perc lett volna, tehát észre se vettük. És akkor én ezt a felvételt elraktam, és mondtam, hogy ebből majd a legközelebbi alkalommal megírjuk a dalt. Soha többet nem tudtuk összehozni.
Ő 5 év.
Nem volt 5 év, de jött a koncert, amire vendég volt. És akkor én megírtam a dalt, mert már nem bírtam várni. És mondtam, hogy figyelj, akkor ennyi, úgy látszik, úgy hozta az ég, én megírtam a dalt, írd meg a szöveget. De hát mit ér? Mondom, figyelj, ez a csillagtérkép, ez a bemondás, muszáj, hogy ez legyen. Jó, de miért? Duma, és akkor ezek szerint ő elmesélte, hogy én nagyon végén voltam egy ilyen életszakasznak. Én mindent fordítva csináltam az életemben, tehát én a anyukámtól rögtön összeköltöztem 13 évre egy családi életben, ahol lett egy gyerekem, és nekem sosem volt meg az Egyedül egy albérletben című dolog, és amikor elváltam, akkor ez történt, ez az elmúlt, nem tudom, 8 év alatt. És már nagyon untam ezt az életet. És éreztem, hogy ez egy leszálló ág, és erről beszélgettünk sokat a Beával, és szerintem neki is volt valami ilyen hasonló lezárós korszaka, és ezt írta meg valami elképesztő gyönyörűen.
A válásra szerintem, igen.
Igen.
Na, és ugye a Magdi...
Magdi úgy jött a képbe, hogy... Egy ilyen nagyon hülye dolgon elcsúszott a Beával, hogy ezt mi énekeljük el.
Ja, úgy volt, hogy ő énekel?
Hát persze. Hát ezt magunknak írtuk, és ezt először mi is elénekeltük.
Énekelj már bele. Van zongora is.
Hiszen a csillag térkép, ami fénylik fönt rég, pontos és szép, úgy ad jelt.
És szép, és akkor miért bukott el a közös...
Énekelt a Karamellel egy duettet.
Tudom.
Aminek az a címe, hogy Csillagom. És amikor én ezt ki akartam hozni, akkor ők éppen kihozták ezt a dalt. Paja, Bea, Csillag. Idáig egyezik a két produkció.
Igen. Nem esett jól.
Nem esett jól. Egyszerűen ez nem érzelmi kérdés volt. Nyilván iszonyan megszenvedtük mind a ketten, tehát a Bea is, meg én is. De azt mondtam a Beának, hogy Bea, amikor ezt ott énekelted a stúdióban, akkor nem volt egy ilyen rossz érzésed, hogy ez valami ilyen ennyi, csak a két sín, mikor összeér, akkor nem pontos. Azt mondja, ugye volt egy másodperc, amikor azt gondoltam, de azt mondta, hogy nem, szerintem nem. Én megmondtam, hogy de igen, ez nem, nem jön össze egyszerűen, nem jön össze.
És akkor lett a Rúzsa Magdi.
És mondtam, hogy muszáj valakivel mással énekelnem. És jött a Magdi, és a Magdi
nem tetszett.
Magdihoz bekopogtam, igen. De akkor még egy egész más formája volt, képzeld a dalnak. Úgyhogy a Magdi nagyon sokat adott hozzá, mert azt mondta, hogy figyeljetek, így nem játssza majd a rádió. Más kérdés, így se játssza, de csináltunk belőle egy más verziót, egy sokkal sötétebb. Azért örülök, hogy a Magdi bejött a képbe, mert egy nagyon sötét zenei világ volt.
És így felfényed?
Nem szeretem hasonlítgatni, de hogyha ha nagyon kéne, akkor mondjuk a Billie Eilish sötétsége jött be ebbe a dologba. Vagy hogy magyart mondjuk egy Máté Péter. Nem azzal az erővel, hanem a sötétsége. A halál benne volt a dalba, és ezt nem akarom. Mert ez egy fényes dal.
Tényleg ezen gondolkodni kell, hogy ahhoz, hogy a rádióban játsszák a dalaidat, össze kell állni a Rúzsa Magdival?
Írott és íratlan szabály. Ja, nem a Magdi miatt álltam össze. Tehát nem a rádió miatt álltam össze a Magdival, hanem az volt a fejünkben, nem is az én ötletem volt a Magdi, hogy amellett egy zseniális ötlet, hogy ki az, aki ilyen nyers hang még, mint a Bea.
És ő? És tényleg.
Figyelj! Én is így mondtam.
Na de várjál! Messziről indultunk, de 25-én szeptemberben volt egy koncert, ahol először élőben elénekeltétek.
Bizony.
Ráadásul ez a Magdinak az utolsó koncertje volt, mert ő visszavonul.
És itt énekeltük a Beával először ezt a dalt, ugyanazon a helyen, és majdnem két évvel azután énekeltük. Tehát 18 decemberében írtuk és énekeltük el először a Beával, és ugyanezen a helyen, most 21-ben, majdnem már akkor énekeltük el, és egy évet vártunk a pandémia miatt.
Záró kérdésem az, hogy ha főzöl otthon a családnak, akkor mivel kényezteted őket? Mi az, amit követelnek mindig, mert az egy igazi Berecki specialitás?
Óriási sláger a lecsó, de az eleve mindenkinek a nagy kedvence, de hát én csinálom a legjobban állítólag.
Mi a titok? Add át.
Nincs titok, alapanyag. Alapanyag, semmi.
Ezzel azt szoktam mondani, az a baj, hogy nem tudsz egyenletes minőséget beszerezni.
De.
Tudsz?
Hát igen. Ott nyilván azért ez, tehát igen, paprika paradicsom az nincs egész évben, de nem is kell egész évben lecsót főzni. Nagyon jó mélyütőjének kell lenni az embernek, és nagy mennyiségben csinálni nyáron.
Zoli, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.